Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van. Az ő igéjét hallgassuk meg, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának a harmadik fejezetében, az első 20 versben, a padokban található Bibliákban, az 1097. oldalon található ez az igeszakasz. Lukács evangélium a harmadik fejezet, első 20 versen.
Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Tarkonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsániás volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulya szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost.
Gyertek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azokért a pillanatokért, amikor azt érezzük, hogy nem dirib darab ez a világ és az élet, hanem egy és egész. És köszönjük, hogy van olyan, amikor megállunk előtted, és azt érezzük, hogy a jelenléted feltölt, a jelenléted biztonságot ad, a jelenlétedben békesség száll belénk. Hálásak vagyunk, Urunk, és mint koldusok vagyunk ma előtted, akiknek egyébként nincs ez meg. Egyébként vannak cserép darabjaink, üvegszilánkjaink az életünkben, amiket próbálunk mi összerakni, meg csiszolgatni, hogy ne legyen olyan éles, de mégis. És köszönjük, hogy jöhetünk eléd, és nem kell képmutató módon állnunk előtted, hanem megvallhatjuk azt, akik nem vagyunk, és megvallhatjuk azt, hogy kivé szeretnénk lenni. De Urunk, mindezekkel szemben azt kérjük, hogy mégis inkább te szólalj meg ma közöttünk, és a te igéd legyen olyan erős és hatalmas, hogy kiveszi a kezünkből a darabkákat, az életünk darabkáit, és elkezded összerakni. Leginkább, Urunk, erre van szükségünk, hogy azok legyünk, akivé te teremtesz újjá minket. Jöjj hát, élő lélek, jöjj hát, teremtő Isten, és szereteteddel újíts meg bennünket, hogy az emberi szavak ne csak emberi szavak legyenek, hanem élő igévé legyenek. Hogy a kegyelem, az ítélet ne csak unosuntalanig hallott szófordulatok legyenek, hanem megújító erővé legyenek az életünkben. Urunk, elvesztünk nélküled, veled pedig élünk. Légy itt köztünk, Jézus nevében könyörgünk. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból Lukács evangéliumának 3. fejezetéből olvasom újra 4., 5. és 6. verset. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Idén adventben Zakariás próféta énekével léptünk be, és az üzenet 2 héttel ezelőtt úgy hangzott, hogy ne várakozz, hanem készülődj. Mert az advent nem várakozást jelent, hanem szó szerint eljövetelt jelent. Készülj arra, hogy Isten megígérte, hogy eljön hozzánk. És Zakariás éneke tanított erre bennünket, egy apának az éneke, aki karjára veszi a kisgyermekét, és mégsem a gyerekéről énekel, hanem Isten nagy tetteiről énekel. Mert bár lehetetlen, hogy neki gyereke legyen, mert bár nem adatott gyermek, és az életét ez a hiány, és abban a társadalomban ez a szégyen határozta meg, amikor mégis öleli a gyermekét, akkor nem a gyermeket látja, hanem Istennek a nagy tetteit, aminek az ő élete csak egy jele, hogy rajtam is, hogy velem is, Isten cselekszik, és ott, ahol nekem hiányom és szégyenem van, ott Isten belép és helyreállít engem, és az ő terve történik itt és most, és ez a gyermek ennek a jele. Készülj! És az ő készülete hálás éneklés, mi más lehetne, hogyha az Isten kegyelme körülvesz, és ott, ahol nekem hiányom van, ő kipótol, és ugyanakkor engedelmesség. Engedelmesség, mert szembe megy az elvárásokkal, szembe megy a családi szokásokkal, és talán szembe megy a saját indítatásával, hogy a gyermeket önmagáról nevezze el. Mindenki ezt várta tőle. Milyen nagy dolog, hogy az élet tovább megy nemzedékről nemzedékre, és ebbe beleilleszkedünk, és én is kaptam a nevem, és adom tovább a nevemet. Nem Zakariás lesz a neve, hanem János. Miért pont János lesz a neve? Mert az Istennek az ajándéka. Mert az Isten erre indít. Mert neki engedelmeskedek, és nem úgy van, ahogy az én történetem, az én gondolataim adnák, hanem úgy van, ahogy Isten mondja. Az élet az övé. És boldog vagyok, hogy én ebbe beleilleszkedhetem. És most ez a gyermek felnőtt, és az ő története folytatódik velünk. Keresztelő Jánosnak a igehirdetését és szolgálatát láttuk, és az üzenet ugyanaz. Még hangosabb, még radikálisabb. Ne várakozz, hanem készülődj. Készülődj, hogy amikor Isten eljön, akkor a számodra életet jelentsen, és ne halált. János nagyon radikálisan él, és nagyon radikálisan fogalmaz, megtérésre hívja akkor és ott az embereket, és az üzenet azóta is ugyanaz. Megtérés, ami egyrészt eloldódás, másrészt pedig új kapcsolódást jelent. Eloldódni mindattól, ami addig meghatározott, és bekapcsolódni abba, ami az Isten szövetségébe, hogy ezentúl ez határozom meg. Ennek a jele Jánosnál a keresztség. És ez a keresztség más, mint ahogy abban a korban gyakorolták a keresztséget, mert annak idején a keresztség a megtisztuláshoz tartozott. A templomba úgy tudott bemenni az ember, zarándok pláne, hogy előbb megfürdött, hogy előbb megkeresztelkedett, hogy előbb megtisztította önmagát. Önmagukat keresztelték az emberek. Bementek a vízbe és kijöttek. Jánosnál sorba állnak az emberek, őhozzá kimennek, hogy ő keresztelje meg őket. Jele ez annak, hogy változok. Jele ez annak, hogy megbántam, amit eddig tettem. Jele ez annak, innentől másként szeretnék élni. A bűnbánat és a bűnbocsánatra keresztelkednek meg. Eloldódás és befogadás. És mert olyan radikális keresztelő János, ezért nem túlzás azt mondani, hogy az ő egész szolgálata tulajdonképpen provokáció. És erős ez a kifejezés, de nem a szokásos kifejezés, amit mondani akarunk rá, hát ha megnyit bennünket, hogy befogadjuk az ő üzenetét. János provokál, és mindenki érzi, hogy itt valami egészen más van, ehhez nem lehet úgy viszonyulni, ahogy mindig viszonyultunk a vallásos dolgokhoz. Már azzal is furcsán kezdődik a történet, hogy ő a pusztában van. És így olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Isten szava szólt hozzá a pusztában. Nem a templomban szólal meg Isten szava. Nem Jeruzsálemben szólal meg Isten szava. Nem a politikai, gazdasági, vallási központban szólal meg Isten szava, hanem kint, a semmiben szólal meg Isten szava. És ha valaki azt akarja hallani, ha valaki ahhoz akar kapcsolódni, akkor a megszokott helyekről ki kell menni és zarándokolni kell ki a pusztába azért, hogy az Isten szavát hallják. És ez a különállás, ez a kívülállás, ami ott van Keresztelő János, már a ruházatán is ott van. Az étrendjén is ott van, hogy ő nem illeszkedik bele. Ez előrevetíti azt az néhány utolsó verset, amit olvastunk, hogy börtönbe is csukják. Ez nem sima történet. Őt nem lehet beilleszteni, az Isten szavát nem lehet beilleszteni a szokásos életkeretek közé. Ütközet van, provokáció van, megkérdőjelez mindent. És tudom, hogy azért az ember sokféle. És nyilván vannak közöttünk rockerek, ha mondjuk esetleg öltönyben vannak is. De a lelkükben rockerek, akik azt mondják, hogy én lázadok. Én nem fogadom el azt, ami van. Én mindig az leszek, aki kívül állok. Én mindig az leszek, aki szembe megyek. És boldogan néznek Keresztelő Jánosra, tevesző ruhában, sáskát, vadmézet elve. Semmiben nem kapcsolódik a környezetéhez. Ő kívül áll, ő kemény. De János nem önmagáért lázadó ember. A kívülállása nem a lázadásról szól, hanem a meghívásról, az ütközetről szól, hogy nem tudja befogadni a régi az újat. Mozdulni kell, ember, ébredj, lásd meg, hogy az Isten valami újat kezd. Nem tudod begyömöszölni az eddigi szokásos kereteit közé. Neked mozdulnod kell. Kirobbant, provokál, kihív azért, hogy valamit adjon. Hogy valami mással legyél gazdagabb. És nagyon tanulságos látni, hogy Lukács az ő történetét fölvezeti. Sok mindent lehetne mondani az első két fejezetről is, karácsonykor bizonyan lesz előttünk ez is. De a harmadik fejezetben is Lukács gondosan elhelyezi a jelzőket, hogy hol vagyunk térben és időben, hogy ki uralkodik Rómában, hogy ki a helytartó, Nagy Herodes után négy részre oszlik Júdea tartománya, ki melyik részen uralkodik. És kik a főpapok? Az egyik, aki hivatalban van, a másik, aki háttérből a hatalmat gyakorolja, és a dinasztia fejeként meghatározza, hogy mi történik. Ezt mind Lukács odarakja elénk, de miért? Miért kell nekünk tudni Keresztelő János történetéhez az, hogy ki, hol, mivel uralkodott? Nevek, dátumok, helyek? Én azt gondolom, hogy azért, amiért Ézsaiást idézi Lukács ezen a helyen, a hatodik verset olvasom újra. És meglátja minden halandó az Istennek a szabadítását. Igen, ez a viszonyítási pont, és nem Róma, és nem Jeruzsálem, és nem azok a birodalmi központok, és nem azok a kultuszi központok, és nem azok a hatalmasok, és a hatalmasoknak a családjai, és a kapcsolatrendszer, nem ez a viszonyítási pont. Hanem az, amit Isten mindig is tervezett, és most történik. És mindenkinek, Rómában a császárnak, Júdeában a helytartóknak, a főpapoknak a templomban, ahhoz kell magukat viszonyítani, amit Isten a maga igéjében megmondott. Minden test meglátja az Istennek a szabadítását. Mindenkire tartozik az, ami ott a pusztában történik. Mindenkinek. Ehhez kell kapcsolópontot találni a saját életében. Megkérdőjelez éppen ezért minden lojalitást Keresztelő János üzenetei szolgálata. Te kihez igazodsz? Téged ki határoz meg, vagy mi határoz meg? Hogy ki van kormányon? Hogy ki van ellenzékben? Hogy hol hozzák meg a törvényeket? Hogy van-e egy országnak önrendelkezési joga? Dönthet-e bizonyos kérdésekben, vagy nem? Mihez igazodsz? Mi határozza meg az életedet? Most ez a feszültség, ez a provokáció, ez a kemény üzenet van Keresztelő Jánosban, aki ott van, jelen van, de kívül áll. És a profécia rajta keresztül teljesedik be. Istenhez igazodj, mert a császárnak is az Isten tervéhez kell igazodnia, mert ami ott történik, az el fogja őt is érni. A keresztségben ugyanez a mondat volt előttünk. Megkeresztelve minden népet. Nem a kereszténység, nem egy ilyen pici, templomba zárható történet, nem Isten terve, nem itt és most ránk vonatkozik. Nem, az az egész világra nézve fontos. Ami itt történik, testvérek, az az egész világra nézve fontos. Ahogy Keresztelő Jánoshoz ki kellett menni, mert az üzenet ott volt meghallható. Így szól Isten az ő népéhez, ma is a világban. Kihez igazodsz? Kinek adsz elsőbséget? Kinek a tervébe kapcsolódsz bele, és adod bele magadat? János fölzaklat, az ige kihív bennünket. És pont azért, mert olyan radikális, mert annyira más, az ember mi más csinálna akkor is és ma is, mint előveszem azokat a fogalmakat, jelenségeket, amiket már ismerek, és megpróbálom azzal megfogni, megragadni, lekerekíteni, becsomagolni, bedobozolni. Ki ez a János, és mit akar? Megtérést akar. Nem mehet tovább úgy az élet, ahogy eddig ment. Mit jelent ez? És jönnek hozzá az emberek, és kérdezik, mit értesz ez alatt, János? És János válaszol, és megmondja nekik, van két ruhád? Hozd meg azzal, akinek nincs. Duslakodsz az ennivalóban? Adj annak, aki éhezik. Ó, ez a Keresztelő János valami kommunista. Felforgatja a társadalmat. Szét akarja osztani a vagyonokat. Egyenlőséget akar. Ezt ismerjük. De folytatódik tovább. Kérdezik a vámszedők. És mi? Hát mi a pénzpiacról élünk. És kérdezik a katonák. És mi? Hát mi az erőszakból élünk. Mit fog válaszolni Keresztelő János? Azt fogja mondani, hogy hagyjátok ott a pénzt, és gyertek szolgálni Istennek? Dobjátok el a fegyvert, és gyertek imádkozni? Ezt fogja mondani? Mert várnánk, mert akkor ez egy aszkéta, aki azt mondja, nem kommunista, most már aszkéta, aki azt mondja, hogy ne foglalkozz ezzel a világgal, te gyere ki a világból, az Istennek éljél, mert az lesz az Istennek tetsző. Na János, nem fogjuk tudni se a kommunista, se az aszkéta kategóriánkba becsomagolni és gyömöszölni. Mert igen, megkérdőjelezi azt az egyenlőtlenséget, ami a világban van. Igen, nincs rendjén, hogy az egyik helyen kidobják az ételt, a másikon meg éhen halnak. Nincs rendjén az Isten tervében. De nem az a válasz erre, hogy felejtsd el a világot, és felejtsd el a bűnös, rossz pénzt, meg a fegyvereket. Azt mondja a vámszedőknek, hogy hát akkor ti ne éljetek vissza a hatalmatokkal. Ti annyit szedjetek be adóként, amennyi jogos. Többet ne. A katonáknak ugyanezt mondja. A fegyvereteket ne dobjátok el, de ne zsaroljatok. De ne legyetek önhatalmúak. Ne éljetek vissza azzal, hogy fegyver van a kezetekbe. Nem lehet beszűkíteni, nem lehet becsomagolni azt az üzenetet, amit Isten akar nekünk adni, mert az az egész világot érinti. Hova hívna ki minket Isten, ha ez a világ az övé? Hova mennénk ki, ha minden az ő ajándéka? Nem, ebben a világban szeretne bennünket Isten megváltoztatni, helyünkre állítani, hogy amink van, azzal az ő rendjébe igazodjunk, és azzal szolgáljunk. Nem fogjuk tudni becsomagolni, és testvérek, nem fogjuk tudni éppen ezért egy-két lelki üzenetté sem redukálni az Istennek az igéjét. János és az Isten igéje ennél radikálisabb. Nem fogunk tudni hazamenni ma, remélem, úgy az Isten tiszteletről, hogy ó, egy kedves mondatot kaptam, ami nagyon sokat jelent nekem, kívánom, hogy így legyen, de azt is kívánom, hogy azt érezzük, hogy ami itt van, az szétfeszíti a szokásos kereteket, hogy ha ránézel az étel, ami megromlik a hűtődben, akkor lehet lelkismert furdalásod, igen? Ha nézed a befektetéseidet, és nézed a pénzpiacokat, ha van fölötte hatalmad, vagy éppen katonaként, lehet lelkismert furdalásod, ha visszaélsz ezzel a hatalommal, nem csak lelki lesz az az üzenet, amire meghív az Isten szeretetére, az az egész életünket fogja érinteni. Ne tompítsd ennek az élét. Keresztelő János nem úgy kezdi a prédikációját, hogy kedves testvérek. Keresztelő János úgy kezdi a prédikációját, hogy kedves viperafajzatok. És azt mondja, hogy nincs idő. Nincs idő magyarázkodni, nincs idő bujkálni. Mert nem a meccés ideje van, hogy előveszi a meccőollót, és egy-két hajtást lenyír meg őszre, leegyszerűsíti, átrendezi. Hanem a fejsze az a gyökéren van, kivágás következik. A vég következik. Mit meccegetsz? Ne javítgasd a történetet, hanem ami rossz, dobd ki. Szakadj el tőle, fordulj el, térj meg belőle. Terem megtéréshez illő gyümölcsöt. Ne alakítgasd az életedet, hanem kezdj újat. Ez Jánosnak az üzenete. Ezért viper a fajzatok. Ezért a teljes változást kéri János. És ennek a jele a keresztség lesz. Hogy szakítottam, hogy lezártam, és kezdek egy újat. Hogy bocsánatom legyen, hogy életem legyen, hogy az Istenhez tartozzam, és azt éljem meg. Ne csak úgy tartozgassak az Istenhez. És azt mondja, hogy ti azt hiszitek, hogy a származásotok az biztonságot jelent. Nem jelent biztonságot. Viper a fajzatoknak nevezi őket, ez egyre durvább, hogy az ember olvassa. Mert ez azt mondja, hogy megyek a bibliai képpel együtt, hogy az ördögtől származó. Borzalmas gondolat, borzalmas megszólítás. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, mert mindenki ezt mondja. Én Ábrahám leszármazottja vagyok, itt van a nemzetség táblám, az apám, az ő, és itt végig visszavezettem egészen Ábrahámig, jó helyre születtem, jó családban vagyok, nincs velem gond. De ahogy is nem, az ördögtől való vagy. Micsoda? Nem lázad önmagáért, hanem menteni akar. Ha az ítélet jön, akkor nincs idő. Pici dolgokon, akkor radikálisan kell szembenézni azzal, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Akkor nem tompítani kell, ha végveszély van, hanem menteni kell, hanem figyelmeztetni kell. János provokál, János radikális. Hadd hozzak egy beszélgetést. Ez is provokál. Biztosan többen ismerik már a testvérek közül. Két magzat beszélget. Te hiszel a születés utáni életben? Persze, a születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Butaság. A születés után nincs semmi. Onnan még senki sem tért vissza. És különben is, hogy néz neki? Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak, s talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal fogunk enni. Hát ez ostobaság. Járni nem lehet. És még hogy szájjal enni, nevetséges, nem látod a köldök zsinort? És ha már itt tartunk, gondolkodj egy picit, azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldök zsinór túl rövid. De valami biztos lesz, csak valószínűleg minden egy kicsit másképp, mint amihez itt hozzászoktunk. Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. Én nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a mama segít nekünk. A mama? Te hiszel a mamában? Igen. Ne nevettesd ki magad. Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. És bizony neki köszönhetjük, hogy vagyunk. Én ezt nem hiszem. Soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét. Érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó kezét. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. Két magzat beszélgetéssel. Ha János radikális, és azt mondja, hogy mi a valóság, amihez te akarod az életedet mérni? Azt mondja, a valóság Isten. És az Istennel való élet olyan, mint egy születés. Most kezdődik. Mit akarsz te még a régihez ragaszkodni? Kezdj újat. Mert az Isten újat akar veled kezdeni. Mert ennek az ideje van. Mert ő jön. Minden attól függ, hogy ki ez az Úr. Minden attól függ, hogy ki ő, és milyen rendet képvisel, és mit hoz, és mit akar adni. És nem véletlen, hogy Keresztelő János kortársai, akik hallgatják őt, mind azt kérdezik, hogy ő a Messiás. Ő lesz az, akiben az Isten cselekszik, és az Isten mindent megad nekünk rajta keresztül. Ő lesz az. És János hálít, nem én vagyok. És neki is van egy gondolata, hogy milyen lesz a Messiás. Ítélettel fog érkezni. Ott hagytuk abba a történetének a felolvasását, hogy bezárják börtönbe. Mert tudjuk jó, hogy nem ez a vége. A hetedik fejezetben, szabad utána olvasni majd, a hetedik fejezetben majd követeket fog küldeni Jézushoz, hogy Jézus, te vagy az? Mert én meghirdettem, hogy itt már kőkövön nem marad, hogy nem lehet folytatni azt, amit eddig csináltunk, és engem bebörtönöztek. Pedig az igazat mondtam. Jó, te vagy az? Mikor indulsz már be Jézus? Azt a fejszét. Nem kezdett használni? Mert félek, hogy mi lesz az én életem vége. Jézus válasza egyértelmű volt. A vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, a szegényeknek örömhír hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Jézus Isten országát hozta és hozza. Isten uralmába hív be bennünket. Semmi nem veszett el annak az éléből és radikális voltából, amit Keresztelő János meghirdetett. Isten a világura nem metszegetni akar, hanem újjászülni. Megtérésre hív, hogy oldódj el, és kapcsolódj be, a keresztség befogad, ide tartozol, most leszel az Isten gyermekévé. Hát ezt az életet kezd el élni, hagyd már azt, hogy mindig igazodsz. Fogadd el a születést, és újulj meg, úgy, ahogy ezt Isten akarja adni. Jézus ezért jön, és ezt hozza. Az ítélet vár, az ítéletet, mint a gát, föltartóztatja. Azért, hogy a szeretetével mentsen. Ennek az idejét éljük, testvérek. Valószínűleg ma is éppen olyan aktuális ez a megszólítás, hogy viperafajzatok. Mert a tét pontosan ugyanaz, mint akkor volt Keresztelő Jánosnál. Ha Isten elé kell állnunk, akkor mit fogunk mondani? Akkor mit viszünk magunkkal? Akkor mit mutatunk fel? Hozzá igaz, hogy itt és most. Engedd, hogy a szeretete átformáljon. Engedd, hogy ő mondja meg, mi az igaz, mi a hamis, hol a helyed, mit bízott rád. Ne őt próbáld beszuszakolni a többi hatalmas közé, a többi fontos dolog közé, hanem engedd, hogy az ő szeretete újítson meg belülről, és formálja át azt, ahogy eszel, azt, ahogy adakozol, azt, ahogy a fegyverre nézel, azt, ahogy a pénzre nézel, azt, ahogy a ruhára nézel. És te hív. Térj meg, fordulj el, hogy megragad azt, amit ő akar adni, hogy az ő szeretete újjászüljön, mert ez a legjobb. Így legyen. Amen. Testvérek, folytassuk csendben az imádságot. A második vers ennek az éneknek úgy szól, hogy sok szép ígéretem hányszor megtagadtam. Ha itt az ideje, hogy bűnvallást tegyünk, itt az ideje. Ha az itt az ideje annak, hogy a kegyelmet ragadjuk meg, azt tegyük meg imádságban. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te ma is itt vagy. Köszönjük, hogy a jelenlétedben szabadokká válunk. Szabadokká válunk eloldódni és bekapcsolódni, elengedni és megragadni. Olyan jó, Urunk, hogy te nem külsőségekről beszélsz, hogy neked a puszta, a semmi, az mégis szülőszobává válik. Olyan jó, Urunk, hogy eszközök nem kellenek neked, mert a lélek formál át minket. Olyan jó, hogy a te szavad, ha megszólal, abból élet támad. Olyan élet, amelyiket a halál el nem ronthat, el nem ragadhat. Olyan szeretet, amelyiket nem lehet keretek közé szorítani, mert az áldozat mindent felül fog múlni. Urunk, csodálunk téged, és köszönjük azt, ahogy jöttél. Köszönjük azt a szeretetet, amivel nem a fejszét emelted magasra és sújtottál le, hanem magadat adtad oda a kereszthalálra. Köszönjük, Urunk, azt a mentő szeretetet, amelyik azóta is újjászül, újra és újra nemzedékeket a világ bármely pontján is. Urunk, lásd meg, itt vagyunk mi, és kérjük, hogy ne hagyd ki bennünket a te tervedből, hanem lelked hadd áradjon, hadd újítson meg bennünket, és hadd szülessünk mi magunk is, mint közösség újjá. Hozzuk a magunk életét, a magunk családját, de hozzuk a gyülekezetünk közösségét. Újíts meg, kérünk szereteteddel. Segíts meg, hogy olyan helyé és közösségé lehessünk, mint egy szülőszoba valóban. Ahol aki megterhelt, ahol aki sebekből vérzik, az gyógyulást kap. Ahol akik magasan hordják az orrukat, megaláztatnak. Ahol akik szegények és semmit nem gondolnak magukról, fölemeltetnek. Úgy, ahogy Ézsaiás hirdette, úgy, ahogy János prédikálta. Hadd történjen, Urunk, közöttünk ez az útkészítés. Hadd legyünk mi ilyen helyek, útépítők ebben a városban, ebben a világban. Hadd áradjon, Urunk, a te szereteted, és az örömhír mindenkinek. Jézus nevében kérjük, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.